Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét Máté evangéliumából, a 7. fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban igen nehéz a mai igével szembenézni. Nehéz azért beszélni róla és a gyakorlatba átültetni, mert hogyha az ember ezt megteszi, kimondja, akkor nagyon gyakran farkast kiáltanak. Úgy, ahogyan az elmúlt hetekben tudjuk jól, milyen port kevert az a kijelentés, az a cikk, ami megjelent az evangélikus életben, aminek ez volt a címe, nagyon komoly figyelemfelkeltő írás, hogy megtérsz, vagy meghalsz. Voltak is, akik kiakadtak ezen, csak úgy, akik kiakadnának azon is, amit most a római levélből olvastunk az oltár előtt, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok. Nehéz dolog ezeket a dolgokat kimondani, vagy nehéz dolog azt is kimondani, amit Jézus kimond a hegyi beszédben, hogy sohasem ismeretlen titeket. Igaz, akkor most vagy nem igaz az, hogy megtérünk, vagy pedig meghalunk. Össze is kapcsolhatnám a kettőt. Csak akkor maradunk meg, hogyha megtérünk és meghalunk az régi életünknek, a bűneinknek. Amikor Pilissabán voltunk az elmúlt héten, akkor volt egy Dél-Afrikából érkezett szolgáló vendégünk, aki azt mondta, hogy egy alapvető különbség az afrikai ige hirdetés és az európai ige hirdetés között, hogy az afrikaiak merik ezt elmondani, merik vállalni, kimondani a nehezet, Európában viszont gyakran elkerüljük. Erre példa volt ez az előbb említett esemény is. Nehéz dolog tehát erről beszélni, és a gyakorlatba önteni. Nehéz arról beszélni, hogy az egyházon belül vannak a farkasok. Hát ezt mondja Jézus. Bárány bőrbe bújt farkasok. Nehéz ezt kimondani. Másrészt viszont azt is el kell mondani, hogy könnyű róla beszélni, és mindjárt hozzáteszem, hogy sajnos, mert annyi példa van rá. Talán csak egy-két dolgot mondok el. Amikor még teológusok voltunk, direkt nem mondom most, melyik ifjúsági közösségbe, hová jártunk, ki volt ott a lelkész. Arról volt szó, az egyik ma is nagyra becsült lelkésznek a fia mondta, hogy igazából olyan, hogy elkárhozók olyanok nem lesznek, nincsen pokol, vagyis ezzel Jézusnak ezt a szavát, vagy magát Jézust, hogy súlyosabban mondjam, hazugnak tekintette, hiszen ő ezt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába. Még azok közül sem, akik azt mondják, hogy Uram, Uram. Még azok közül sem, akik csodát tesznek. De nem ez volt a legnagyobb baj, hogy elhangzik egy ilyen vélemény egy fiatal szájából, hiszen sok minden elhangzik és elhangozhat, de az ott jelenlévő lelkész ezt nem tette helyre, helyben hagyta. Vagy olvasom tegnap a lelki pásztorban, a lelkészi szakfolyóiratban a ígérítési előkészítőket, néhány vasárnapra előre is elolvastam. Most nem mondom, hogy melyik igéhez kapcsolódóan, hogyha annak idején oda jutunk, és úgy gondolom, hogy érdemes szót fecsérelni rá, akkor esetleg elmondom. Most csak annyit, hogy azt írja az ottani, azt a felkészítést író lelkész, hogy hát bizony Jézus nagyon gyakran szerinte ironikusan beszélt, és bizony ennek a példázatnak pont a fordítottja igaz, nem az, amit mond, hanem ellenkezőleg. Hát, hogyha Jézus nem egyenesen beszélt, már pedig én úgy gondolom és úgy ismerem, hogy egyenesen beszélt, akkor ki fogja eldönteni azt, hogy most például ez a néhány mondat, amit felolvastam, ez így igaz, vagy pedig fordítva. Azonnal viszonylagossá válik az Isten igéje, hogyha nem értem úgy, ahogyan le van írva. És hát innen indulnak el aztán a szekták. Harmadik példám. Néhány héttel ezelőtt bejelentette a rádió, persze kaptak ezen a híren, hogy Norvégiában elfogadták egyenjogúnak az egynemű párokat, és ami nagyon tetszett az embereknek, ezért vették fel ugye a hírek listájára, az evangélikus egyház megáldja ezeket a homokosokat. Valakinek említettem ezt, és mondtam azt, hogy bizony ezek a dolgok beszüremkednek már a Magyarország evangélikus egyházba is. Komoly előkészületek vannak, hogy aztán szépen elfogadtassák ezt. Nem tartom valószínűtlennek, hogy ebből bizony nagyon komoly problémák lesznek majd. És mondom, erről az internetes fórumon írtam, hozzászóltam, és mondom, mekkora felháborodás volt. Azt mondja, hogy azon volt a felháborodás, hogy ilyen létezik, hogy az evangélikus egyház ezt csinálja. Nem mondom, azon volt a felháborodás, hogy én ezt ellenzem. Rengeteg-rengeteg példát lehetne még mondani. Miben áll a veszélye? Miben áll a veszélye annak, hogyha valaki báránybőrbe bújt farkas az egyházban? Az a veszélye, hogy el tudja adni magát. Sokszor szokták mondani magyarokra, hogy külföldön, például tudományos munkában nem tudják olyan jól eladni magukat, nem tudják olyan jól képviselni a véleményüket. Ezért hátrányba kerülnek külföldi tudósokkal szemben, pedig magyar értelmiségi az világszerte elismert. De a nagyobbik baj az, hogy sok területen viszont olyan jól el tudja magát adni az ember. Politikai élet területén, milyen jól el lehet adni magunkat, milyen erős a küzdelem. Éppen az egyik lelkész mondta, hogy néhány évvel ezelőtt valamelyik választások előtt a templomában megjelentek egy valamelyik pártnak az emberei. Figyeljék, hogy van-e politikai szöveg az Isten tiszteletem. Még káromkodtak is, azt mondja, az Isten tiszteletem, mert valamit olyat mondott, ami nem tetszett nekik. Micsoda küzdelem, hogy eladjuk magunkat. Az más volt, amikor Csorváson, a főtéren nyíltan ott figyelték, hogy ki megy templomba, ki ebbe, ki abba. Ez egy nyílt dolog volt. Ez már más. Ez már inkább báránybőrbe bújtatott helyzet. Sokkal veszélyesebb. Nagyon érdekes volt, tegnap néztem a televízióban a Klitschkónak meg a Thompsonnak a mérkőzését, ugye ezek a nehéz súlyú ökölvívóknak a mérkőzése, nagyon élveztem, ilyen tagba szagadt emberek, hogyan vívnak egymással, és hát ugye meglepően sokszor ölelkeztek össze. Ugye ez azért volt, mert a védekezés közben, hát így alakult a helyzet, és akkor ilyenkor a bíró mindig megpróbálta őket szétválasztani. És akkor gondoltam rá, hogy igazából nagyon sokszor az emberek összeölelkezése az valami ilyen. Nem azért ölelkeznek össze politikában, magánéletben, országos vagy helyi szinten, mert szeretik egymást, hanem azért, mert várják azt, hogy mikor tudjanak bemosni legközelebb. Arra készülnek az összeölelkezés közben, mennyi álszentség van, mennyi báránybőrbe bújt viselkedésünk van. Az egyházi életben is sokszor igaz ez. És sokszor érvényesül az, hogy ki tudja magát jobban eladni, többet mutatni önmagáról. Miben áll ennek a veszélye? Csupán annyi, hogy elfogyott az egyház. Azt olvastuk a oltár előtti zsoltárban, hogy nevedhez méltóan teljed a te dicséreted a föld szélső határáig. Akik voltak Pilis Csabán, azok tudják, hogy ez igaz. Annak ellenére, hogy itt ez a helyzet, szomorú a helyzet, ennek ellenére valóban a föld szélső határáig terjed Istennek a neve. Elég csak egy országot, egy kis országot, legalábbis népességét tekintve kis országot említeni, Mongóliát, amelynek mindössze 3 millió lakossága. Jó pár évvel ezelőtt mindössze 4 darab keresztényről tudtak Mongóliában, a missziós szervezetek. 4 keresztényről. Néhány évvel később 40 000 keresztényről tudnak. Azért, mert ez a 4 nem azt mondta, hogy jaj, de kevesen vagyunk, jaj, mi lesz így velünk, hanem elkezdték hirdetni mindenkinek az örömhírt, hogy ők megismerték Jézus, és ő a győztes. Ő legyőzte a halált, és őket is elfogadta, és szereti. És nem arról beszéltek, hogy hogyan kell átírni a Bibliát, átértelmezni, hogy ez nem így igaz, ez úgy igaz, meg most akkor így kell toleranciát tanúsítani, úgy kell toleranciát tanúsítani, hanem az igazságot képviselték. És most azért imádkoznak, hogy 400 000-re nőjön a keresztényeknek a száma. Olvasom az Ethos című magazint. Keresztény nevelő szülőket diszkrimináltak negatívan Nagy-Britanniában. Egy olyan házaspárról van szó, akik 28 gyermeket neveltek már fel, mint nevelő szülők. Ezt kapták élethivatásul Istentől, hogy az árvákat felneveljék, és nemrégen 11 éves nevelt fiúkat elvették tőlük. Az oka mi volt? Kapaszkodjunk nagyon meg. Az volt az elvárás, hogy a szülők a homoszexuális kapcsolatot épp olyan értékesnek mutassák be a nevelt gyermekeiknek, erről szól a tolerancia, mint a normális férfinő házasságát. Nem voltak hajlandók ezt aláírni, mert azt mondták, hogy ők keresztjének. Tették ezt annak ellenére a hatóság, hogy néhány, egy kis idővel korábban az a panasz volt, hogy egy homoszexuális pár, akik 4 gyermeket, 4, 8 és 14 év közötti gyermeket neveltek, mindegyiküket kihasználták szexuálisan. És a gyermekvédelmisek sem mertek fellépni ezzel ellen, mert hát ugye az intoleráns. Féltek attól, hogy megbélyegzik őket, hogy ők homofóbiától szenvednek. És csak később ítélték el 6 év szabadságvesztésre ezeket a szülőket. Tolerancia? Csak az a kérdés, hogy ki lesz toleráns azokkal a gyerekekkel, akik ilyen csapdába fognak kerülni. Ki fogja őket megvédeni? Bárány bőrbe bújt farkasok? Igen. Miben áll a veszélye ennek a helyzetnek? Az, hogyha az ellenkező igaz annak, amit Jézus mond, akkor el fogjuk tudni magunkat adni a korszellemnek. A korszellem az jön, és meg akarunk felelni neki, az egyház is meg akar neki felelni, sajnos. De ez azt jelenti, hogy eladjuk magunkat, eladjuk a lelkünket, jól el tudjuk adni magunkat az ördögnek. Pedig erre nincsen jogunk, mert minket megvásárolt Jézus. Azt mondja a Biblia, hogy már nem önmagunké vagyunk, már Jézusé vagyunk. És mi a következménye ennek, hogyha mégis eladjuk magunkat? Kidőlünk az úton, ahogyan a múlt vasárnap beszéltem róla, kidőlünk az úton, mert rájövünk, hogy csak ölelésben volt részünk, mint ahogyan a ringben, amikor összeölelkezik két boxoló. Kidőlünk, lelkileg feladjuk, ugyanúgy, ahogy a tegnapi boxmeccs is lelkiekben dőlt el, amikor feladta Thompson, amikor már nem volt kedve, amikor belefáradt. Legalábbis a szakemberek ezt mondták, valószínű, hogy így is volt. Az élet más területén is lélekben dőlnek el először a dolgok, és utána adja fel aztán az ember fizikailag és más tekintetben. Már csak két példa. Egy példa arról, aki feladta lelkileg, másik példa, aki nem adta fel. Győzőnek hívják azt, aki feladta lelkileg, és sajnos így vesztes lett a neve. Nagyon szép, magas termetű férfi volt, akit szép családdal áldott meg Isten. Aztán gyülekezetbe is elkerült, átadta az életét Jézusnak, hűséges gyülekezeti tag volt, szívesen szolgált, nem mondta azt, hogy miért én szolgáljak ebben a pici gyülekezetben, miért rám hárul mindig minden feladat, szívesen tette, hiszen tudta, hogy ez kiváltság. Csak aztán része lett egy előléptetésnek, művezetővé léptették elő, aminek egyetlen egy feltétele volt. Azt, hogy ne járjon többet templomba, ismerős azt hiszem. A történet, más ilyen történetekről is hallottunk már, ne járjál többet templomba. Volt ez valamikor 25 éve. És akkor elment becsületesen a lelkészéhez megbeszélni, hogy értse meg, hogy sajnos most ebben a helyzetben nem teheti, nem jöhet többet. Mert ezt várják el tőle. Komoly dolog volt ez a kifogás, nyilván pénzről volt szó, elismertségről volt szó, családja van. Másfél évvel később valami, máig nem tudják megmondani, hogy milyen betegség volt, valami nagyon gyors lefolyású betegség, ami elvitte. Akkor döbbent le a lelkész, hogy hát megéri néhány év háborítatlanabb életért, életvitelért eladni magunkat. Megéri kimenteni magunkat az Isten országából. Többet nem jönni. Semmi nincs, ami megérni. Semmi. Először lélekben adta fel. Utána jött a többi. De az ellenpélda az viszont bátorítson bennünket. Eric Liddell talán ismerős, a skót futóbajnoknak a neve, aki a róla készült filmben van egy nagyon szép jelenet a tűzszekerekben, amikor elesik, mindenki elhalad mellette, pedig ő volt az élvonalban. Mindenki lehagyja, és aztán fel kell, és minden erejét latba vetve fut tovább. Lelkiekben nem adta fel, és ezért tovább tudott küzdeni, és aztán végül is győztesként fut be a célnál. Honnan volt ez a lelki ereje Lidlnek? Hát onnan, hogy tudjuk, ő is az Úr Jézus szolgálta, és egészen odáig menően, hogy nem volt hajlandó vasárnap futni, mert azt mondta, hogy ez az Úrnak a napja, és ez nem akárhol történt, hanem a párizsi olimpián történt. Nem volt hajlandó a vasárnapi versenyt elfogadni. És akkor aztán persze mindenki megrőkönyödött, megbotránkozott rajta, kapott aztán egy másik lehetőséget, volt, aki cserélt vele, és egy olyan versenyszámban kellett futnia, ami számára kevésbé volt alkalmas, mert nem abban gyakorolta magát, és mégis győzhetett. Mennyi mindent csinálunk mi? Mennyi mindent teszünk mi vasárnapra? De nem fontos. Sokkal kisebb dolgokért is eladjuk önmagunkat. Hát erről szól ez a mai ige, ez a nehéz ige. Amikor bárány bőrbe bújt farkasok vagyunk, akkor az nem más jelent, mint hogy eladjuk magunkat. Potom pénzért. A csábítás nagy. Úgy, ahogyan mondták azt is tegnap, hogy nagy a csábítás most a még nagyobb a hitel felvételére, mert hát erős a forint, és a deviza hitel akkor így olcsóbb. Igen ám, de figyelmeztettek, ebből nagyon sok embernek baja fog származni. Hiába figyelmeztettek, úgyis nagyon sok embernek baja fog származni belőle. Mert azért a magyar gazdaság nem olyan erős. És később megbánhatja az ember. Nagyon nagy a csábítás, hogy eladjuk magunkat, pedig az, amit mi adhatunk, az nagyon kevés. Van ilyen énekünk, több ilyen énekünk, amiben arról van szó, hogy hát mit adhatnék én neked, Jézus? Hát csak a szegény szívemet, összetört szívemet adhatom neked. A bűneimet adhatom neked. Nagyon gyenge a mi árfolyamunk. És az Úr Jézus mégis megvásárolt bennünket. Mégis a legtöbbet adta értünk. Az ő vérét adta. Hogy többet ne adjuk el magunkat senkinek. Semmi pénzért, semmilyen kecsegtető ajánlatért. Isten segítsen bennünket, hogy valóban miénk lehessen a legnagyobb érték, az Úr Jézusnak a vére, ő tarthasson meg győzelemre, győzhessen bennünk, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem azt fogja mondani, hogy nem ismertelek benneteket, hanem hogy ismerlek. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan cikkkel kereskedünk, amivel nem lenne jogunk, hiszen mi nem e világé vagyunk. A testünk, lelkünk, szellemünk nem e világé, hanem a tiéd, hiszen te vásároltad meg. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor juhok formájában jelenünk meg, úgy, mint akik megőrizzük a kegyesség láttatát, de megtagadjuk annak az erejét, ahogyan Pál apostol írta. Segíts, Urunk, hogy levessük ezt az álarcot, és igazán a te erődből, kegyelmed, szereteted erejéből élhessünk, és állhassunk meg minden kísértésben. Amen.